Tehát folytatjuk a kapcsolatokról szóló témasorozatot. Nem tudom, javultak a kapcsolataink az elmúlt hetekben? Vagy romlottak? Mindaz, amit Isten igéje mond a kapcsolatokról, az nagyon bőséges. Én elkezdtem ezt a témát, aztán az első rész után láttam, lesz egy második, és a második után harmadik. Most a harmadiknál tartunk, de biztos lesz még egy negyedik is. Azt nem ígérem, hogy egész évben erről beszélünk, de majdnem azt mondom, hogy egész évben is lehetne erről prédikálni, hogy a kapcsolatokról mit tanít a Biblia, mert nagyon-nagyon sok üzenete van. Bocsánatot kérek tőletek, mert a múltkor azt ígértem, hogy ma a kapcsolatokról és az evangélium hirdetéséről lesz szó. Ezt most megváltoztatom. Ez a jövő héten lesz. Ahogy készültem ebben a témában, most, tehát nem az evangélium hirdetés, nem a személyes evangelizációról beszélnék, hanem azokról a kapcsolatokról, ami alapvetően kezd romlani. Eddig a kapcsolatoknak olyan oldaláról beszéltünk, hogyan tudjuk építeni egészen személyes kapcsolatokat, minél mélyebbre a baráti kapcsolatokig. Most inkább a negatív oldalba megyünk át, mert hát sajnos ilyen is van az életben, hogy vannak emberek, akikkel rossz a kapcsolat, és ezt valamilyen módon kezelni kell. Szóval a kapcsolatok az első sorban ott látjátok, hogy van a pozitív irányú kapcsolat, az elmúlt két hét az erről szólt, amikor valakivel valamilyen módon megismerkedünk, ez a kapcsolat, ez erősödik, újra és újra találkozunk, valamilyen módon együtt működünk egymással, vagy csak beszélgetünk, vagy együtt dolgozunk, vagy együtt töltjük a szabadidőt, tehát a kapcsolat megerősödik, és akár ezekből a kapcsolatokból a folyamat erősödésével szoros baráti kapcsolat is lehet. Tehát eddig erről beszéltünk, hogy van egy ilyen pozitív folyamat az emberi kapcsolatokban. Viszont van egy másik oldal is, amikor valamilyen módon azok a kapcsolatok, amelyek működnek az életünkben, és most azt mondjuk, hogy jó, valamilyen módon elromlanak. Valami feszültség támad, valami konfliktus támad, vagy pedig nincs feszültség és nincs konfliktus, tulajdonképpen csak annyi van, hogy eddig mondjuk egy kollégiumban laktunk, és mikor vége van az iskolának, utána 300 vagy 500 kilométerre fogunk egymástól élni, és egyszerűen ez a kapcsolat már nem fog működni. Tehát a kapcsolatoknak van egy ilyen széteső része is, vagy esetleg stagnál, távolságtartás van benne, már nem találkozunk sűrűn, már ritkábban beszélünk, és előfordulhat az, hogy valaki, aki az elmúlt években mondjuk közel volt hozzád, talán most teljesen semleges a számodra, tudod a nevét, de lehet, hogy az elmúlt években nem is tudtál róla semmit, vagy nem is beszéltél vele. Tehát van pozitív iránya a kapcsolatoknak, és van egy ilyen negatív iránya a kapcsolatoknak. A negatív irányban tehát megkülönböztethetjük azt, amikor konfliktusok támadnak, és ezért eltávolodunk egymástól, meg van, amikor semmi konfliktus nincs, csak az élethelyzetek úgy alakulnak, hogy már nem tudjuk azt a szoros baráti kapcsolatot egymással fönntartani. Tulajdonképpen bárki van a te kapcsolatrendszeredben, bármelyik ember, hát valamelyik folyamatban benne vagy. Tehát vagy közeledsz hozzá, és egyre szorosabb ez a kapcsolat, vagy pedig távolodsz tőle, mert valami módon egyre távolabb kerül ez a valaki tőled. És Istennel kapcsolatban is ugyanezt éljük át. Hogy valaki kezdi megismerni Istent, és egyre szorosabb kapcsolata lesz, vagy vannak emberek, akik mondjuk valami konfliktusba kerülnek Istennel, az mindig úgy szokott kezdeni, hogy bűnt követnek el, és nem akarják rendezni ezeket. Tehát valami konfliktus lesz Isten és az ember között, és ebből, ha nincs rendezés, akkor az ember elkezd távolodni az Istentől, és egészen odáig, hogy talán lezárhatja ezt a kapcsolatot, és azt mondja, hogy én nem akarok az Istenről hallani. Sajnos ilyet is lehet látni. Nem mondom, hogy ez gyakori, de ilyen is van. Tehát van két iránya a kapcsolatoknak. És mielőtt felolvasnám azt az ige szakaszt, ami segít nekünk a mai témának a megértésében, hadd mondjak el egy személyes történetet. 2003-ban, amikor ez a gyülekezet is megalakult, nekem elég nehéz éven volt. Egyrészt a gyülekezetnek az indulása sok-sok kérdést felvetett, nem volt elég pénzünk, akkor mi nem tudtunk ide költözni, 200 kilométerről jöttem sokszor, vagy a családdal, vagy egyedül. Maga ennek az egésznek a feszültsége, hogy mikor tudjuk itt az életünket itt lerendezni, közben az itteni munka elinduljon. Ez maga egy olyan plusz teher, amit valahogy meg kellett oldani. És ebben az évben, 2003-ban a munkájában is adódott egy olyan feszültség, ami hát nem kis problémát okozott nekem. Néhányan voltak, akik kifejezték az egyetemértésüket bizonyos dolgokkal, amit én is vagy néhányan képviseltünk, és elég nagy feszültségek támadtak, ami majdnem azt jelentette, hogy majdnem egy ilyen rágalmazás szintig elment a dolog, tehát amiről már nem szólt az egész történet, azt is próbálták emberek beletenni. És ebben az egész ilyen nehéz helyzetben, ami nekem egy ilyen, tehát bizonyos emberekkel az a piros folyamat volt, hogy inkább eltávolodtam emberektől, elég nehéz volt azt kezelni. És ebben az időben a gyülekezetünk, ez nem új dolog, egy olyan vasárnaphoz érkezett, amikor Budaörsön nem volt egy üres hely, ahol Isten tiszteletet tartsunk, és úgy döntöttünk, ez valamikor ilyen tavaszi, április vége, május időszak volt, hogy fölmegyünk a Kőhegyre, és ott lesz egy ilyen szabadtéri kis Isten tisztelet. Akkor még túl nagy tömeget nem képviselt a kőszékle gyülekezet, szerintem egy max. 10-11 ember lehetett ott. Fölmentünk oda a Kőhegyre, és ott tartottunk egy Isten tiszteletet, és volt egy kedves ember, akit akkor látom életemben először, és azóta utoljára is, az egyik gyülekezetbe járó embernek a barátja, aki külföldi volt, és 24 órát töltött csak Magyarországon, és akkor eljött az Isten tiszteletünkre. Ő egy keresztény szolgáló volt, aki egy átutazóban volt, és mivel hát itt töltötte Magyarországon ezt a napot, ezért eljött az Isten tiszteletünkre. És ott volt fönt a Kőhegyen ez a rövid kis Isten tiszteletünk. És amikor véget ért az egész, és jöttünk lefele, oda jött hozzám ez a számomra ismeretlen ember, és annyit mondott csak, hogy amíg te beszéltél, azt láttam, hogy nyilakat lövöldöznek rád. Ez egy ilyen profétai kép volt, amit ő látott, és azt kérdezte, hogy ez igaz, vagy nem igaz. És akkor azt mondtam, hogy hát bizonyos értelemben igaz, elég nehéz időszakot élek át, és hogy hát tapasztalom ezeknek a nyilaknak a negatív hatását, tehát ezek nem túl jól esnek nekem. És mivel túl sok időnk sem volt, annyit csinált csak ez a kedves ember, hogy kinyitotta a nagy Bibliáját Róma 12-nél, és hogy kinyitotta a Bibliát, így rámutatott a Róma 12. része, és azt mondja, hogy a második felét olvasd el naponta kétszer, és éld meg, és akkor győzni fogsz. És hát ott nem volt idő olvasgatni a Bibliát, mert jöttünk lefelé, és akkor mások is odajöttek, de azt, hogy hazamentem, kinyitottam a Róma 12-n a Bibliát. Annyira nem volt új, de amikor elkezdtem ezt olvasni, akkor tudtam, hogy Isten ezt nekem személyesen nekem küldi, mint egy ilyen ajándékcsomagot. Hát így szól a Róma 12:9-től, amit akkor nekem Isten küldött, és most ezt szeretném felolvasni nektek, ami alapvetően arról szól, amikor nem jól működnek a kapcsolatok, mit kell csinálni. Szóval Róma 12:9-től ezt mondja a Biblia. A szeretet ne legyen képmutató, iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvér szeretetben is legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők. A szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel és sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek. Ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosokhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik az ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat jóval. Ezt mondja a Biblia. És akkor egy kis ismétlés. Az elmúlt hetekben ezt az ábrát nagyon sokszor láttuk. Ez a kapcsolatainknak a pozitív irányát mutatja, az egyszerű ismertségtől, hogy valakit csak éppen tudod, hogy létezik, ismered az arcát, talán a nevét sem biztos, hogy tudod, egészen odáig, hogy valaki a bizalmas jó barátod lesz. Ennek van egy folyamata, és amit láttok, az a bizonyos gömb vagy golyó ott, az vagy néha fölfelé, vagy néha lefelé, attól függ, hogy mennyi energiát, milyen intenzitást teszel bele abba a kapcsolatba, és az vagy egyre mélyebb lesz, vagy pedig, ha nem ápoljuk a kapcsolatokat, akkor egyszerűsödik a dolog, és inkább lefele csúszik ez a bizonyos golyó. Szóval erről sokat beszéltünk, és most szeretnék tovább menni, és egy másik ábrát mutatni, ami a negatív értelemben működik. Én itt 4 kategóriát próbáltam felsorolni. Az egyik, ez a minimális bizalom vagy bizalmatlanság. Gyakorlatilag az a kategória, amikor vannak emberek, akikre azt mondod, hogy nem tudom, mit gondoljak róla. Semmi rossz érzésem nincs vele szemben, ami megalapozott lenne, de tulajdonképpen jó sem, tehát még bármi történhet. Tulajdonképpen ez a null pont, de azért van egy kis gyanú benne, tehát nem vagy nagyon bizalmas még, mert a kapcsolatod nem erős ezzel a valakivel. És egészen, ha távolodunk ettől, vannak emberek, akiket úgy neveztem el, hogy nem az én esetem, nem föltétlen azért, mert rossz ember, hanem egyszerűen valamilyen módon nem tudunk egymásra rezonálni, és nehezen működik ez a kapcsolat. Van egy újabb kategória, ha valakinek van jobb ötlete, akkor segítsetek majd, hogy ezt hogy lehet elnevezni. Úgy neveztem, hogy kártékony emberek. Ezt idézőjelbe kellett volna inkább tenni, tehát nem biztos, hogy azért, mert nagyon kártékonyak akarnak lenni, de vannak emberek, akik a kapcsolataikat inkább mindig összezavarják. Bármit csinálnak, mindig rosszabb lesz nekik, pedig nem akarja. És vannak olyanok, akik, de úgy tekintünk, hogy az ellenségeink, azért, mert jó okunk van ezt feltételezni, mert rengeteg gonoszságot elkövettek ellenünk, és bármikor találkozol vele, vagy az ő életterébe belépsz, akkor biztos, hogy valami veszteséged lesz. Ilyen emberek is vannak a világon. A Kőszikla gyülekezet nem az ilyen embereket gyűjti, mert akik megtérnek, azok nem ilyenek lesznek. De sajnos vannak ilyenek is. És amikor hát ezt a folyamatot nézzük, akkor itt van ez a piros golyó, és attól függ, hogy hát az élet hogy hozza meg, hogy viszonyulunk emberekhez, vagy ők hogy viszonyulnak hozzánk, egészen mehet odáig, hogy valakivel egy ilyen ellenséges viszonyba kerülünk, vagy pedig a golyó inkább lefele megy, hogy ezzel a minimális bizalom vagy bizalmatlanság, és esetleg elindul a másik oldalon majd fölfelé. Nos, tehát most én erről szeretnék beszélni, hogy ezek a kategóriák miben nyilvánulnak meg, és hogyan tudjuk ezeket a bizonyos értelemben negatív kapcsolatokat kezelni. Kezdjük az elején ott, hogy nem az én esetem. Ez a minimális bizalom vagy bizalmatlanság, ez kicsit az a semleges kategória, most nem fejteném ki, ezt mindenkit el tudja képzelni. De nézzük meg azt a kategóriát, amikor olyan emberek vannak a képben, akikre azt mondod, hogy nem az én esetem. Kik lehetnek ilyen emberek? Hadd mondjak el szintén egy történetet. Évekkel ezelőtt, amikor egy másik munkáján dolgoztam, sokat kellett utazni, és volt két kollégám még, tehát összesen hárman voltunk, akik nagyon sokat mentünk különböző helyekre, városokba tárgyalni, és hogy hát költségkímélő legyen az egész, nagyon sokszor összehangoltuk, hogy valakivel együtt utaztunk, és akkor ő is elintézte az ő dolgait, meg én is, hát nem külön-külön szerveztük le az utainkat. És hát mivel hárman voltunk, én vagy az egyikkel, vagy a másikkal tudtam utazni együtt, amikor össze tudtuk szervezni. És az egyik kollégám az olyan ember volt, aki minden további nélkül azt eljátszotta, hogy megbeszéltük, hogy reggel 7-kor találkozunk, és legyek ott nála, és fölveszem, és akkor mondjuk én viszem. És akkor reggel 7-kor oda mentem, akkor még aludt. És amikor nyomtam a csengőt, és fölébresztettem, akkor jaj, bocs, rövid volt az éjszaka, meg mindenféle problémái voltak. És hát nekem ott mondjuk egy órát várni kellett, mire magához tért, elkészült, és utána tudtunk elindulni. És ez nem egyszer volt ilyen, hanem is mindig egy óra, de ez rendszeresen bele kellett kalkulálni a képbe. Egyszer olyat is csinált, amikor ő vállalta azt, hogy ő fog engem majd vinni, és együtt fogunk menni. Tudom, reggel X időben megbeszéltük, hogy mikor jön értem, mondjuk reggel 7 órakor, és majdnem 6 órakor már nyomta a csengőt, és ott volt, mert hogy ő nem tudott aludni, és gondolta, hamarabb is indulhatnánk. Persze ezeket lehet tolerálni, és hát most akkor neki kell várni egy kicsit, mire én fölébredek, elkészülök, és utána el tudunk indulni. De mivel ez nem egyszer volt, nem kétszer volt, és sok ilyen dolog volt, valahogy rájöttem, hogy nehéz vele együttműködni. Mert ami nekem esetleg természetes, hogy még a 6 óra vagy a 7 óra, az neki nem biztos, hogy ilyen értelemben természetes. Ő egyébként nem volt rossz ember. Ha jellemezni kellene őt, akkor egy nagyszerű ember, elvégezte a munkáját szakmailag is. Egyébként egy jó fej volt, tehát semmi gond. Csak amikor szorosan együtt kell vele működni, akkor egyszerűen ez annyira nehézé válik, hogy idegesítő válik bizonyos élethelyzet. Én ezt a helyzetet neveztem, hogy nem az én esetem. Ez nem föltétlen arról, hogy valakivel rossz kapcsolatban vagy, de ha az ilyen nem az én esetem típusú emberek közel kerülnek hozzád, mert egy munkáján dolgozol, egy irodába dolgozol, egy műhelybe dolgozol vele, ő lesz a szomszédod, nem tudom, ő lesz a rokonod. Tehát valamilyen módon Isten összehozza, hogy egymás mellett kell élni, akkor ez néha szikrázni fog, tehát nehéz ezeket kezelni. Tulajdonképpen ez lehet értékrendbeli különbség, hogy markánsan képviseli valaki ezt, a másik valaki azt, és amikor találkoznak, akkor úgy mindig szikrázik a dolog. lehet valaki olyan értelemben is más, tehát nem ilyen értékrendekben, hanem a stílusában más. Nem tudom, ismertek olyan embereket, akikkel, ha így négy szem köz, Zoli, gyere már, légy szíves, így négy szem köz beszélünk, van valami diskurzus, meg akarunk beszélni valamit, akkor az egyik az olyan hangerővel beszél, hogy mindenki fogja hallani. Tehát, hogy ha beszélgetünk az utcán, akkor a fél utca fogja hallani. Ha beszélgetünk a bevásárlóközpontban, akkor az a szint az biztos, hogy tájékozódik arról, hogy nem miről beszélünk. Tehát mondjuk valaki állandóan ordít. És te mondjuk szeret csöndes ember lenni, és normális hangerőn beszélgetni. Ha ez a különbség megjelenik, sokat fogsz beszélgetni ezzel az emberrel? Vannak emberek, akiknek a, hogy is nevezik ezt, intim zónájuk, vagy ez a privát szféra, az nagyon szűk, és így szeretnek beszélgetni. Van, aki meg ez a komfortos neki, hogyha úgy valakivel utcán, bárhol találkozik. Most, hogyha valaki ezt állandóan megsérti, és hogyha Zolinak ez a privát szférája, és én mindig így akarok vele beszélgetni, akkor ez idegesítő lesz a számára, és nem azt mondja, hogy én milyen gonosz, rossz ember vagyok, hanem úgy tervezi az életét, hogy lehetőleg nagyon rövid időt kelljen beszélgetnünk, és azt is gyorsan el tudjuk intézni. Köszönöm szépen. Szóval ezek apróságoknak tűnnek, de vannak ilyen dolgok, amit lehetne még sorolni, száz ilyen lehet, amiben valamilyen módon rájössz arra, hogy ez az ember nem az én esetem. Semmi baj vele. Lehet, hogy ő is keresztény, lehet, hogy nagyon szereti az Urat. Lehet, hogy értékeled azt, amit csinál, csak nem szeretnél vele nagyon szorosan együtt lenni, mert amit ő képvisel, meg amit te képviselsz a stílusodban, a viselkedésedben, a gondolkodásmódban, értékrendben, akármiben, az nagyon-nagyon más, mint amilyen te vagy. Vannak ilyenek? Ugye találkoztunk már ilyen, nem az én esetem emberekkel. Mit kell ilyenkor csinálni? Találtam a Bibliában egy olyan példát, ami talán segít bennünket, hogy ezt jól értsük. Az abcselben le van írva egy olyan történet a 15. részben, amikor Pál apostol munkatársi csapatában egy komoly feszültség alakul ki. Ebben a csoportban, ez egyébként a 15. rész 37. versétől van leírva, ebben a csoportban több ember dolgozott, természetesen egy munkatársi csapat volt, és van egy kis feszültség, ezt mondja a Biblia, hogy egy bizonyos helyzetben, amikor tovább kellett indulni a csapatnak, Barnabás azt akarta, hogy vigyék magukkal Jánost, akit Márknak hívnak. Pál azonban úgy tartotta helyesnek, hogy ne vigyék magukkal azt, aki elvált tőlük Pamfiliánál, és nem ment velük együtt a munkába. Emiatt meghasonlás támadt közöttük, és ezért külön váltak egymástól. Barnabás magával vitte Márkot, és elhajóztak Ciprusba. Miről van szó? Van egy munkatársi csapat, és egy új terv van, hogy újra útnak indulunk, és megyünk tovább, hirdetjük az evangéliumot, és ki fog akkor jönni most? Pál apostol azt mondja, hogy persze, akkor ő vezeti a csapatot, és elindul. Barnabás azt mondja, hogy én is megyek, de vigyük magunkkal Márkot is. Márk egyébként nagyszerű ember, annyit tudunk róla, hogy megírta Márk evangéliumát, Barnabásnak az unokatestvére volt, tehát rokoni kapcsolatok is voltak, szerették egymást, tehát teljesen rendben volt minden. De amikor Barnabás bedobta azt, hogy Márkot is vigyük, akkor Pál apostol azt mondja, na ne, ő nem kell. Szabad ilyet mondani egy jó kereszténynek? Hogy egy másik keresztény inkább ne jöjjön velem, mert ő nem erősíti a csapatot, hanem gyengíti. És meg is indokolja, hogy azért ne jöjjön, mert a múltkor is együtt mentünk, és hát fél úton ő úgy döntött, hogy nem jön tovább, inkább visszament, mással foglalkozott, és úgy gondoljuk, hogy ez egy kemény munka, ide csak kemény emberek jöhetnek, Márk az nem kemény ember, inkább ne jöjjön. És azt mondja a Biblia, hogy eléggé nagy vita támad köztük, hogy akkor most mi legyen. Pálnak van igaza, vagy Barnabásnak van igaza. Vigyük Márkot, vagy ne vigyük Márkot. És aztán megoldják ezt a problémát úgy, hogy megvitatják ezt a kérdést, és aztán teljes békességben, mindenféle veszekedés nélkül, meg mindenféle nagy konfliktus nélkül után lezárják azzal, hogy Pál azt mondja, hogy de én indulni fogok, és magával viszi Szilászt. Barnabás azt mondja, hogy de én is indulni fogok, akkor megyek egy másik úton, egy másik területen fogjuk hirdetni az evangéliumot, és viszem magammal Márkot. Elindulnak két irányba, és mi lesz ebből? Egyébként nem haragszanak egymásra, ezt tudjuk a Bibliából, mert később a Kolossé levélben olvasunk arról, hogy Pál apostol nagyon-nagyon tisztelettudóan és nagyon nagyra értékelve beszél Barnabásról is, meg Márkról is. Azt mondja, hogy ők az Istennek az emberei, hogy ők nagy dolgokat tesznek. Tehát nem azt mondja, hogy ezek senkik, nem azt mondja, hogy ezek nem is hívők, hanem egyszerűen volt abban a helyzetben egy értékkülönbség, amikor Pál azt mondja, hogy én úgy gondolom, hogy ennél keményebb emberekre van most szükség, és Márk ezt nem fogja bírni. És ezért inkább ne jöjjön velünk. Barnabás meg azt mondja, hát próbáljuk meg, hát ha bírja. Ezek apróságoknak tűnnek, de eldőlt az, hogy lehet együtt dolgozni, vagy nem. Lefordíthatnánk úgy is, hogy Pál azt mondta, hogy ez a Márk nem az én esetem. Ő sokkal puhább gyerek, mint én. Valahogy nem tudunk együtt dolgozni, ebből feszültségek lesznek, akkor inkább nem menjünk együtt. És igaza volt? Hát utólag úgy tűnik, hogy Isten megáldotta mind a két csoportnak a munkáját. Az Isten igéje nem beszél arról, hogy az egyik jó döntést hozott, a másik rossz döntést hozott, hanem tulajdonképpen mind a ketten betöltötték a küldetésüket. Áldás volt mind a kettőjük szolgálatán, illetve mind a két csoport szolgálatán. És kikerekedett ez a dolog, és nem volt semmi feszültség. Ez az elválás nem azt jelentette, hogy már pedig akkor én soha többet látni se akarlak téged, és Márkot kihúzom a naptáramból, vagy nem tudom, a telefonomból kitörlöm, és soha többet nem akarok. Nem erről szólt a dolog, hanem arról szólt a dolog, hogy ebben a dologban úgy tűnik, hogy nem tudunk együtt dolgozni, és azért inkább külön dolgozunk. Vannak tehát olyan emberek, akik bizonyos helyzetekben kiderül, hogy nem a te eseted, és ezért nem biztos, hogy szorosan együtt akarsz vele dolgozni. Lehet, hogy a testvéred, lehet, hogy a barátod, lehet, hogy az anyukád, lehet, hogy az apukád, lehet, hogy a rokonod, nem tudom, bárki lehet, de inkább egy picit távolság tartva, szeretve, tisztelve egymást megyünk tovább, mint azt képvisel, hogy hú, mi mindenkit nagyon szeretünk, és minden rendben van, és egyébként meg nincs rendben. Azt mondja az ige, hogy a szeretet ne legyen képmutató, ne hazudozzál, meg én se. Inkább vállald azt, amit képviselni akar, szeretettel és tisztelettel, és Isten meg fog áldani. Ha viszont nem vállaljuk azt, amit képviselni akarunk, mert a szeretettel becsomagolunk mindent, és egyébként semmi szeretet nincs bennünk, akkor nincs rajta az Isten áldása. Azt is mondja a Biblia, hogyha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Én úgy gondolom, hogy ebben a történetben Pál meg Barnabás megpróbálta ezt megélni, hogy minden emberrel békességben élni, és valahogy hasznot hozni ebből az egész, hogy mindenki jól járjon. Szóval ez egy jó modell lehet abban, hogy amikor találkozol olyan emberekkel, akik nem az én esetem, vagy nem a te eseted, nem biztos, hogy konfliktusokat kell generálni, nem biztos, hogy veszekedni kell vele, olyan szorosan próbálj együtt dolgozni vele, ami elviselhető neked is, meg neked is, és tudjátok egymást támogatni. Ha ennél sokkal közelebb mész, akkor lehet, hogy sok feszültség lesz, amíg nem változik valami. Oké. Vannak emberek, akik, hát én kártékony embereknek neveztem, de tulajdonképpen ez a nem az én esetem két negatív előjele, tehát kicsit messzebb mennek, és amikor azt mondjuk, hogy kártékony emberek, akkor azt kell mondanom, hogy ők nem tudják, hogy azok. Csak te úgy érzed, hogy hát, hogy probléma van. Minden embernek a személyiségében vannak ilyen úgynevezett vakfoltok. Ami ott van, tehát az én vagyok, én szoktam azt mondani, én szoktam azt képviselni, tehát az belőlem fakad, de én nem is tudom, hogy az van. Ezt nem akarom megkérdeni, hogy nektek mi a vakfoltotok, mert nem tudjátok, én se tudom, ha valaki nem szembesít vele. Ezt inkább mindig a másik látja. Tehát az, hogy nekem mi a vakfoltom, azt hát, hogy ti el tudnátok mondani, én meg fordítva tudnék valamit mondani, de én magamról nem tudom, pont azért, mert nem ismerem ezeket a vakfoltokat, mert nem látom. És ezek a vakfoltok nagyon sokszor befolyásolják az emberi kapcsolatokat, és hogyha elég nagy az a vakfolt, és elég sok negatív dolog van benne, és valaki ezt bátran képviseli, mert nem is gondolja, hogy ez rossz lehet, ebből nagyon sok kárt okoz a kapcsolatrendszerében, amikor hát együtt él más emberekkel, és együtt kell dolgozni. Szóval ezek az emberek alapvetően nem tudják, hogy ez rossz, de mégis képviselik. Mi lehet ez? Néhány dolgot hadd mondjak el, ami segít megérteni ezt a problémát. Vannak olyan emberek, akik alapvetően olyanok, vagy egyszerűen nem nőttek fel arra a szintre, hogy földolgozzák azokat a kérdéseket, problémákat, nehézségeket, ami éri az életüket. Mindenkit ér egyébként ilyen probléma, nehézség, feszültség, stressz, tehát mindenkit ér, de van, aki ezt nem tudja földolgozni. Talán nem is akarja földolgozni, és bármi is éri őket, akár kis probléma, akár nagy probléma, ha találkozik valakivel, aki valamilyen szinten így a kapcsolatrendszerében benne van, akkor tudjátok, mit csinál? Oda megy és gyorsan ráönti. Mert a főnök most ordított velem, és én ezt nem bírom elviselni, és ráöntöm Gergőre, hogy szenvedjen ő a főnököm miatt. Mert én nem akarok szenvedni, mert én nekem olyan rossz ez. Szóval ez a Ez a nem tudom kezelni a problémáimat, ezért kezelje helyettem más. Alapvetően abból fakad, hogy valakik nem tudnak döntéseket hozni, vagy nem tudják fölvállalni a felelősséget bizonyos helyzetekben, vagy nem mernek igent, vagy nemet mondani, vagy fogalmuk sincs, hogy mit kellene csinálni, és a kapcsolatrendszerüket folyamatosan leterhelik ezekkel a dolgokkal. Tehát nem úgy mondja el a másik embernek, hogy most nehéz napom volt, mert a főnök ordítozott velem, és ezt természetesen megbeszéljük egymással. De hogyha úgy mondja el nekem, hogy utána én oldjam meg ezt a problémát, menjek el a főnökhez, és kérjem meg őt, hogy ne beszéljen vele csúnyán, mert neki ez rosszul esik, akkor én ezzel nem tudok mit kezdeni. Találkoztatok már ilyen emberekkel, vagy ilyen helyzetben voltatok már? Amikor valaki a nyakatokba akarja önteni a problémát, és azt mondja, old meg helyettem, mert én nem akarom ezt megoldani. Csak hát könyörgöm, ez a te problémád, ez a te felelősséged. És vannak emberek, akik így gondolkodnak az anyagiakról, van egy kis anyagi problémám, Edina, old már meg. Van kapcsolati problémám, Gergő, old már meg. Van egy munkahelyi problémám, jaj, jó, találkoztam a Petivel, a Peti majd megoldja ezeket, és akkor utána hátradőlök a karosszékbe, mert valaki csak megoldja majd, ha mindenkinek elmondom. De akikre ráöntöm ezeket a problémákat, azok az emberek nem tudnak ezzel mit kezdeni, és ez nem építi a kapcsolatot, hanem inkább ezek az emberek távolabb lesznek tőlem, mert azt mondják, hogy most minek beszélgessek vele, úgysem működik semmi. És ezért a kapcsolatokat inkább tönkreteszik, ilyen értelemben kártékony emberek a saját kapcsolatuknak az építésében inkább negatív tevékenységet próbálnak kifejteni. Nos, tehát alapvetően az a probléma, hogy nem mernek felelősséget vállalni. A Biblia azt mondja, Jakab apostol tanít erről, hogy legyen a ti igenetek igen, és a ti nemetek nem. Ez magyarra lefordítva azt jelenti, hogy ha tetszik, ha nem, bizonyos dolgokért felelősséget kell vállalni. És ezek a bizonyos dolgok, ezek elég széles skálát mutatnak. Tudod, az élet alapvető nagy dolgaiért nekem kell felelősséget vállalni az én életem. Az én családomért, az én gyerekemért, az én pénzügyi dolgaimért, az én munkahelyemért, stb. Tehát nekem kell felelősséget vállalni. Ebben mások segíthetnek, támogathatnak engem, de ezt a felelősséget én nem tudom átdobni a másiknak a nyakára. Csak egy példa. Még mondjuk a szomszédban házassági cirkusz van, egy lakótelepi közösség, veszekszik a férj és a feleség, és válófélben vannak, és mondjuk a feleség átrohan a szomszéd asszonyhoz, elpanaszolja a dolgait, és úgy átteszi a problémát, hogy beszélj már a férjemmel. Lehet vele beszélni, és hogyha Isten arra indít, akkor lehet ebben esetleg közreműködni, de alapvetően, hogyha mindig ez van, hogy menjél már és old meg az én problémámat, mert én már nekem már elegem van ebből, akkor ez nem fog működni. Tehát nem tudunk minden problémát áthelyezni a szomszédra, vagy a barátra, vagy az ismerősre, mert ez inkább tönkreteszi a kapcsolatokat. Ha segítséget kérek, és azt mondom, hogy én akarom megcsinálni, de mit tanácsolsz ebben, ez építi a kapcsolatot. Ha azt mondom, hogy én nem akarok ezzel foglalkozni, old meg te, ezt általában senki nem mondja így ki, de hogyha ezt üzenjük, ez rombolja a kapcsolatokat, és kártékonyan tud hatni a kapcsolatainkra. Mi van ennek a hátterében? Azért érdemes erről beszélni, mert szerintem egyre több ilyen ember lesz. Nem túl régen olvastam egy újságcikket, nem emlékszem, amelyik újságban, egy nagyon jó kép volt benne. Egy talán 60-valahány éves hölgy, aki az anyuka volt, magához szorított egy körülbelül egy 30 éves valakit, aki a kisfia volt, és az anyukának ott volt a kezébe egy cumi. És az a kép talán mindent elárul, hogy ma nagyon népszerű az, hogy akár 30 évesen is nem akarunk felnőni, mert jobb kényelmesen élni, úgyhogy anyuka kiszolgál bennünket. Sem anyagilag nem akarok felelősséget vállalni magamért, sem kapcsolataimban nem akarok, semmiben nem akarok, majd megoldják helyettem. És hogyha még eltelik így 3-4-5 év, úgy is jó, hát majd megoldódik valahogy. Áttoljuk a felelősséget másokra, pedig a Biblia nem erről beszél alapvetően, azt mondja a Biblia, hogyha felnőttél, akkor vállalod a felelősséget, vagy akár a kapcsolatokban, hogy hagyd el a párat, anyádat, és ragaszkodj a feleséget. Ez azt jelenti, hogy vállalod a felelősséget, ami már utána nem az anyukádi, apukádi, hanem a tied lesz. Tehát ezek olyan dolgok, amikor valaki mindig a kényelmet választja, vagy a másikat akarja kihasználni a saját céljainak az elérése érdekében. És itt nem arról beszélek, amikor valaki kényszerhelyzetben van, nincs annyi pénz, és muszáj jut lakni a szülőkkel, vagy értitek, tehát nem ez a probléma, hanem amikor minden lehetőség megvan, csak valaki nagyon lusta. Valaki nagyon kényelmes, és minek vállaljak én nehézséget, hogyha egyszerűbben is meg tudom oldani. Csak aztán később ennek nagyon sok következménye lesz. Szóval vannak ilyen emberek, akik a problémáikat inkább másokra dobják. Egy másik terület, vannak emberek, akik nagyon-nagyon önző módon gondolkodnak. A Biblia rengeteget beszél erről, hogy ezért kell megtérni, hogy ne te legyél a világ mindenség középpontjában, és nem körülötted forog a többi ember, meg a föld, meg a nap, meg a bolygók, meg minden, meg Isten is, hanem alapvetően neked kell alkalmazkodni másokhoz. De vannak emberek, akik nagyon, nagyon önzők tudnak lenni. Vasárnap reggel 6-kor mondjuk a szomszéd a benzinmotoros fűnyírójával mondjuk a hálószobád mellett nyírja a füvet, mert behaladszik, és amikor esetleg kiszólsz, hogy reggel 6 óra van és hétvége van és muszáj ezt csinálni, akkor ő nem érti, hogy miről beszélsz. Mert olyan szép nap van, és hát tök jó füvet nyírni ilyenkor, nem? És hogyha mondjuk többször megjegyzed ezt, mert ezt rendszeresen csinálja, akkor még ő van fölháborodva, hogy milyen szomszédaim vannak, akik semmit nem tudnak tolerálni. Vagy ezek ilyen kitalált példák csak, de képzeld el mondjuk azt a helyzetet, amikor a munkahelyen valakinek bejelentik azt, hogy 2 hétre külföldre kell menni. Ez alapvetően nem rossz dolog, de kiderül, hogy a háttérben mondjuk ennek a valakinek, akinek el kell utazni, mondjuk a felesége pár napon belül szülhet. És mikor azt mondja a főnöknek, hogy inkább én nem akarok menni, mert mondjuk a feleségem szülni fog, hogy szeretnék itthon lenni, akkor nem érti, hogy mi a probléma, hogy akarsz itt dolgozni, vagy nem akarsz itt dolgozni. Ha nem akarsz, akkor semmi baj, menj a feleséget, fölveszünk más valakit, az elmegy külföldre, és kész. És ő nem érti, hogy most neked ez miért okoz gondot. Hát a szülés az megtörténik nálad nélkül is, nem? Mire visszajössz, akkor milyen boldog leszel, hogy megszületett a gyerek. Értitek ezt a gondolkodásmódot, hogy valaki annyira önző, hogy annyira nem érdekli az, hogy a másikkal mi van, hogy neked esetleg vannak valami szükségeid, neked is lenne igényed, vagy egy olyan élethelyzetben vagy, amikor több időt, energiát kell fordítani a gyerekedre, a feleségedre, vagy magadra, vagy bár. Ez őt nem érdekli, mert neki van egy célja, az ő kis világa, vagy az ő kis vállalkozása, amiben te belekerültél, és vagy kiszolgálod ezt, vagy mehetsz, honnan jöttél. Ez a fajta gondolkodás, ez az önző gondolkodás, ez nagyon-nagyon rombolja az emberi kapcsolatokat, mert senki nem akar egy ilyen emberrel szoros barátságba kerülni, mert tudod, hogyha szoros barátságba kerülsz, hogy minél közelebb kerülsz hozzá, annál inkább ki fog használni. Minél közelebb vagy hozzá, annál több bőrt fog lehúzni rólad. Minél messzebb vagy tőle, annál inkább nincs lehetőség erre. Mostanában Magyarországon probléma a gazdasági életben ez a körbetartozásos, nem tudom micsoda, megoldhatatlannak tűnő probléma. És van egy néhány ember, akit ismerek, és vállalkozók, akik azt mondják, hogy borzasztóan sokat szenvednek azért, mert valaki nem fizetett ki nekik bizonyos számlát, ezért ő sem tud tovább fizetni, szidják, átkozzák egymást az emberek, és mondjuk aki egyébként meg tudná oldani ezt a problémát, mert át tudná utalni azt az összeget, ki tudná fizetni, az nem fizeti ki, mert minek? Hát jó, jobb, ha nálam van a pénz, mint ha másnál van, nem? És az, hogy a másik ebbe belerokkan, az, hogy tönkre mennek családok, az, hogy vállalkozások tönkre mennek, embereket el kell küldeni, kit érdekel? Ez az önző gondolkodásmód, ha ott van egy embernél, és egyszerűen magán kívül, vagy a saját érdekein kívül ő más nem lát, ezekkel az emberekkel nagyon vigyázni kell, mert nagyon kártékonyak tudnak lenni. És azért raktam ebbe a kategóriába ezeket az embereket, mert ha beszélgetnél vele, akkor ő nem tudja, hogy miről beszélsz. Mert egyébként olyan jó mindenkihez. Hát ő alkalmaz embereket mondjuk, vagy segítőkész, vagy mennyi mindent megtesz másokért. Tehát ő úgy gondolja, hogy mennyi minden jót tesz, de ugyanakkor tulajdonképpen csak rombol és kárt csinál. A vak foltjában ott van egy hatalmas nagy ego, amit ő nem tud, de mégis ez irányítja őt és befolyásolja. Szóval az önző emberekkel nagyon-nagyon vigyázni kell. Azt mondja a Biblia, hogy egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyratörők, hanem alázatosokhoz tartsátok magatokat, ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Hát ha valaki ezt megérti, ezt az igét, hogy ne legyél bölcs önmagad szerint, hanem Isten szerint, akkor már is nem vagy önző. Aki ezt nem érti, akkor az valószínűleg vakfoltjában az önzésből elég nagy adag van. Azt is mondja a Biblia, az előbb már idéztem, hogy a szeretet ne legyen képmutató, iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. De ezt nem csak mondani kell, hanem tenni is kell. Amikor az ilyen önző emberek kemény konfliktusokba kerülnek más emberekkel, szomszéddal, munkatársal, bárkivel, tehát bármilyen kapcsolatrendszerrel működhet ez, ezek az emberek általában nem szeretnek bocsánatot kérni. Tudjátok miért? Mert akkor meg kell alázni magam. Mert ki kell fejeznem azt, hogy bocsánat, én ezt elről ne haragudj. Azt mondtam, de tudom. Ezt általában ők nem szeretik. Nagyon nehéz ezeknél az embereknél eljutni odáig, hogy bocsánatot kérjenek. és ezért nagyon romboló a magatartásuk, meg a kapcsolatrendszerüket inkább szétfeszítik. Azok az emberek szoktak szorosan együttműködni velük, akik valamilyen módon érdekük, hogy ott legyenek, mert egyébként nem lenne ott. Mondjuk egy munkahelyi helyzetben, amikor hát ő fizet, akkor csak ott maradok, mert szükség van a munkahelyemre. Vagy egy családban van ilyen, hát mit tudom, ő a nem tudom kicsoda, és hát nem tudom kitenni a családból, tehát elviselem, de egyébként nem tudok vele nagyon szorosan együtt működni, vagy nem tudok őszintén beszélgetni vele. Szóval önző emberek, és még egy területet szeretnék megemlíteni, akik ilyen kártékony emberek lehetnek. Nagyon egyszerű dolog. Azok, akik először mindig beszélnek, és utána gondolkoznak. Ez mindig veszélyes, és mindig kárt okoz. Van egy ilyen mondás, hogy Isten azért adott neked a szádból egyet, és a füledből kettőt, hogy az arányokat soha ne felejtsd el. Tehát, hogy többet tudjál hallgatni, odafigyelni a másikra, és utána, amikor átgondolt a dolgokat, inkább utána mondj valamit, ami épít, ami bátorít, ami előre viszi a dolgokat. De azok az emberek, akik tehát ilyenek, hogy állandóan mindig gyorsan reagálnak, történik valami, neki azonnal megvan a véleménye róla, később mindig kiderül, hogy ez nem biztos, hogy teljesen jó volt ez a kép, vagy objektív volt ez a dolog, amit ő látott, vagy helyes volt az a reakció, és rengeteg feszültséget és problémát okoz, és sok-sok embert megbánt ezért. Néhány vasárnap, múlt héten is talán meg előtte beszéltünk egy picit arról, hogy van ez a bizonyos előítélet, ami ha tetszik, hanem működik. De hogyha beragadsz egy előítéletbe, és nem engedsz, hogy a Szentlélek ezt frissítse, és rájöjjél, hogy az a másik ember nem olyan, amilyen, hanem esetleg más. Ezek az előítéletben gondolkodó emberek, ezek szoktak általában, hogy ja, ő ilyen, és igen, tudom, és akkor gyorsan mondom a véleményt, hogy ezt így kell lekezelni, ezt így kell megoldani, és ezek a gyors reakciók nagyon sok feszültséget okoznak. És hogyha valaki a te kapcsolatrendszerben van, aki ilyen, és mondjuk már 15-ször elmondta a véleményét valami ilyen helyzetekben, és ezzel megbántott téged, akkor nem biztos, hogy nagyon lelkesedsz azért, hogy a 16. alkalommal is mondjuk ő ott legyen, amikor veled valami történik. Vagy emberek hallanak valamit, nincsenek ott, csak hallanak valamit, és azonnal elkezd reagálni, és azonnal elkezdi kommentálni a dolgokat. Mert gyorsan beszél, és kevésbé akarja megérteni mindazt, ami történik. A múltkor idéztem egy mondást, hogy aki másokról sokat beszél neked, mondjuk negatív módon, készülj fel arra, hogy ez a valaki rólad is sokat fog beszélni negatív módon másokról. Tehát aki nem gondolja át, hogy mit mond és miért mondja, nem építeni akar, hanem csak reagálni akar dolgokra, ez rengeteg feszültséget okoz a kapcsolatokban, és ezért neveztem kártékony embereknek azokat, akik ilyen állandóan beszélnek és nem gondolkodnak, vagy önzők, vagy pedig a problémáikat állandóan másokra öntik. Azt mondja a Biblia, Jakab 1.19-ben, tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, és késedelmes a szólásra, és késedelmes a haragra. Ez egy fontos sorrend. Tehát tanuljuk meg, hogy minden ember gyorsan halljon meg minden dolgot, mert fontos, hogy tájékozódj, és aztán mielőtt mondanál valamit, akkor várj egy kicsit le. Inkább késsél el valamivel, mint hogy gyorsabban reagáljál, és az, hogy haragudjál is utána, az még inkább rak hátra. Tehát ez ne az elején legyen a folyamatnak. Mit lehet csinálni, amikor ilyen kártékony emberek ott vannak a környezetedben? Hogyan lehet ezt kezelni? Hadd mondjak három ilyen alapszabályt, ami talán segít ebben. Nem biztos, hogy megváltoztatja őket, de neked segít abban, hogy jobban tud ezeket a nehéz helyzeteket helyre tenni magadban. Az egyik, hogy bármilyen kapcsolatbeli problémád van, az első dolog mindig az, mondd el Istennek. Azt mondja a Biblia, keressétek először Isten országát és igazságát, és a többi mind megadatik neked. És ez minden területre igaz. Van egy problémám, akkor nem a szomszédba kell szaladni először, vagy nem tudom milyen jogorvoslatot kérni, hanem a mennyhez kell fordulni, Istenhez kell fordulni. Elkezdek először imádkozni ezért a helyzetért, hogy Isten avatkozzon be, és kezdjen valami megoldást ebben a helyzetben. Ez mindenképpen fontos, mert amikor ezt kihagyjuk, akkor mindig jön az emberi magatartás, vagy az emberi ötletelés, ami nem biztos, hogy jó eredményeket fog hozni. Tehát bízzuk Istenre a problémát. A másik, hogy ezekkel az emberekkel, az ilyen kártékony emberekkel érdemes néha leülni, és szembesíteni őket azzal, hogy mennyi kárt csinálsz azzal, amit te mondasz, vagy ahogy viselkedsz. Mert ha soha senki nem szembesíti őket, akkor ez a vakfolt, ez mindig vakfolt marad. Ha viszont valaki szeretettel tud erről beszélni a másik embernek, És lehet, hogy rájön arra, hogy jó, én nem is gondoltam, hogy ilyen vagyok, és akkor esetleg változtatok rajta. Ha hoz neked Isten a lehetőségeidbe egy ilyen beszélgetést, akkor fontos, hogy az igazságot mondd ki, és szeretettel mondd. Tehát ne akkor beszélgessél valakivel, amikor már annyira eleged van belőle, már látni se bírod, és akkor utána most már jó megmondom neki, mert ebből nem lesz megoldás soha. Amikor úgy tekintesz a másik emberre, hogy nagyon szeretem és nagyon tisztelem őt, és amit csinál, tudom, hogy ez neki is nagyon rossz, és segíteni akarok neki, és azt mondom, hogy figyelj, nekem nagyon rosszul esik, és szerintem másnak is rosszul esik, és hogyha ezt nem így csinálnád, hanem más módon fejeznéd ki magad, akkor neked is sokkal jobb lenne. És ez már egy egészen más hangvétel, mert benne van a szeretet, és segíteni akarok, és erre lehet, hogy úgy reagál, hogy köszönöm szépen, vagy elkezd gondolkodni rajta. Ha viszont ilyen indulatból neki megyünk a másik embernek, akkor biztos nem azt mondja, hogy jaj, de jó, hogy az Úr ide küldött téged, és megmondtad ezt nekem. Hanem azt mondja, hogy hagyjál békén, és nem érdekel. Az igazságot szeretettel képviselni. És a szeretet az nem azt jelenti, hogy mindig segítek. Mindig megoldom helyette a problémát. Mindig az lesz, amit ő akar, mert hát szeretem őt. Sok-sok olyan helyzetben voltam már így lelkipásztorként, hogy emberek segítséget kértek, és persze az első reakció az, hogy ha tudok, akkor segítek. És nyilván a isteni reakció is ez, ha tudok, akkor segítek. Isten persze tud is segíteni, de legyen bennünk ez, ha tudunk, akkor segítünk. De amikor egy folyamatban rájövök arra, hogy valaki már tulajdonképpen engem kihasznál, és azzal nem segítek neki, hogyha továbbra is azt teszem, amit ő mond, hanem tulajdonképpen kiszolgálom az önzését, az igényeit, és egyszerűen nem segítek neki, mert rossz irányba megy, akkor azt mondom, hogy itt jön az igazság. Hogy az igazság az, hogy most már holnaptól nem kell segíteni neki, vagy nem kell azt tenni, amit ő kér, mert ezzel rossz irányba támogatom, akkor inkább nem fogom ezt tenni, szeretettel megmondom neki, hogy figyelj, én ezt így nem tudom tovább vállalni. Néhányszor ezt el kell mondanom embereknek, hogy ez így nem fog menni. És akkor volt, aki megértette, volt, aki nem értette meg, volt, aki ugyanúgy két nap múlva fölhívott, és mondta, semmi nem történt volna, hogy akkor jössz, és nem tudok menni. Mondtam, hogy nem. Tehát van, amikor eljön az a pillanat, hogyha ez szeretettel tudod tenni, hogyha Isten alakítja ki, hogy ezekkel a kártékony emberekkel leülni és beszélgetni. Úgyhogy minél többet beszélek erről, azt mondom, hogy kellene találni egy jobb nevet. Jó, segítsetek nekem, a kártékony az valami más találjunk. De ez inkább arra vonatkozik, tehát, hogy ők sok kárt okoznak maguknak is, meg másoknak is, nem feltétlenül azért, mert nagyon gonosz emberek lennének. Tehát vállalni kell az igazságot szeretettel, és hogyha ezt tudom vállalni, akkor van esély, hogy valami történni fog. És egy harmadik terület, én úgy gondolom, hogy mint ahogy az emberi kapcsolatok is olyanok, mint bármi más, hogy meg kell tanulni, hogy milyen emberrel hogy kell bánni. Vagy kit szabad közelengedni magadhoz, és kit nem szabad közelengedni magadhoz. Vagy kit milyen módon kell a kapcsolatrendszeredben elhelyezni úgy, hogy ebben a szeretet domináljon, és ne a feszültségek, a harag, a káromlás, meg az egymásnak a agyonnyomása, hanem valahogy építeni tudjuk egymást. És van, akit úgy tudok építeni, hogy nagyon messze van tőlem, és így sokkal többet tudok neki segíteni, mert ha közelengedem magamhoz, akkor biztos, hogy óriási konfliktusok lesznek. Más embereket meg közel hozol magadhoz, beengedsz a bizonyos értelem az intim szférádba, tehát bizalmas vagy vele, és így tudsz neki áldást tenni, vagy ő is így tud áldást tenni az életedre. Ez kell egy óriási bölcsesség. És biztos vagyok benne, hogy ti is elrontottátok már sokszor, én már nagyon sokszor. Tehát amikor valakit közel kellett volna engedni, azt nem engedtem, akit meg közel nem kellett volna, azt meg közel engedtem, szóval ezeket a hibákat már sokszor elkövettem, és lehet, hogy el is fogom még követni. Hibákat követni fogunk el, de ebben fontos, hogy imádkozzunk bölcsességért, mert nem mindegy, hogy a kapcsolatok építik egymást, és ember az emberre pozitív hatással van, vagy pedig egyszerűen tönkretesszük egymást, és feszültség hátán keletkezik. Nos, menjünk tovább, és akkor még egy pár szót a legfelső kategóriáról. Ellenségem, akit látni sem bírok, vagy nem akarok. Vannak ilyen emberek? Hát, hogy nincs, nem baj. Az is lehet, hogy van. Kik lehetnek ilyen emberek, akik ebbe a kategóriába tartoznak? Lehet, hogy a munkahelyeden van valaki, aki úgy dönt, hogy neki az a pozíció, amiben te vagy, az neki kell. Mert ott esetleg magasabb a fizetés, vagy jobb az ellátás, vagy nem tudom, magasabb presztízst jelent, és úgy dönt, hogy téged kicsinál azért, hogy ő beüljön a székedbe. és elkezd mindenféle dolgokat kitalálni, a hátad mögött olyan dolgokat terjeszt, ami nem is igaz, elkezdik kritizálni a munkádat, a főnöknél, meg a beosztottnál, meg mindenütt. Tulajdonképpen egy olyan ellenség, akiről először te nem is tudsz, mert úgy gondolod, hogy semmi baj nincsen, de benne van egy ilyen irítség, ami azt jelenti, hogy tönkre akar tenni téged, mert a helyedet el akarja foglalni. Ez például tipikusan egy ilyen ellenség kategória. Akármit csinálsz, ő nem a barátod akar lenni, hanem le akar győzni téged. És aki nem a barátod akar lenni, vagy nem a kapcsolatodban akar valahol lenni, hanem győzni akar fölötted, az az ellenségeddé válik, mert le akar nyomni téged. Vannak ilyen emberek? Néha átélünk nehéz helyzeteket, amikor találkozunk ilyen emberekkel. Szerintem egy keresztény embernek az életében nem rendszeresen 30 ilyen van, de vannak olyan élethelyzetek, vagy bizonyos olyan szakmák, ahol sokkal több ilyen konfliktust kellett átélni, más helyzetben meg sokkal kevesebbet. De lehetnek ellenségeink. Van egy kérdésem. Saul, miért üldözte Dávidot? Emlékeztek a történetre? Ez a probléma. Dávid bármi rosszat tett Saul-al szemben? Dávid úgy tekintett rá, hogy ő a király. Én tisztelem és szeretem és szolgálom őt. Saul meg hogy tekintett rá? Ezt a piszkos embert én eltakarítom innen, meg fogom ölni, egyszerűen letörlöm a föld színéről, mert veszélyezteti az én királyi pozíciómat. Tehát Istentől elszakad valaki, önzővé válik, irigyé válik, megirigyli a másiknak az életét, helyzetét, mondjam azt, hogy férjét, feleségét, pénzét, mit tudom én, bármit, neki megy és tönkreteszi. Ezek az ellenséges kategóriák, amikor valaki egy ilyen helyzetbe kerül, és azt látod, hogy hoppá, hát itt háború van. Nem arról szól a dolog, hogy meghívom egy kávére, és akkor megbeszéljük, mert megissza a kávét, és utána elmegy, és hátodba vágja a kést egy másik beszélgetéssel. Tehát bármit elfogad tőled szívesen, de egyébként továbbra is az ellenséged marad. Nem tudsz vele kibékülni, mert úgy tekint rád, hogy te az útjában vagy. És az ilyen helyzetek nagyon-nagyon veszélyesek. Az ördög, miért ördög? Miért mondja azt a Biblia, hogy tele van gonoszsággal? Miért mondja azt a Biblia, hogy azért jön, hogy jöjjön, lopjon és pusztítson, meg hazudjon? Mi van a háttérben? Úgy döntött Luciferként, hogy helyet akar cserélni az Istennel, hogy az Isten az ellensége. Hogy én abban a helyzetben, amiben vagyok, az nekem nem elég, kitúrok valakit a helyéből, és én fogok odaülni. Az ördög tulajdonképpen ezt döntött el, és elkezdte ezt a lázadást szítani, és nem sikerült neki, ezért ki lett rúgva a mennyből, de ma is ezt teszi tulajdonképpen, mert nem akarja tudomásul venni, hogy fölötte van egy Isten, aki őt is meg fogja ítélni. És ezért téged is tönkre akar tenni, meg engem is, meg az embert, meg a teremtett világot, hogy az Istennek nehogy valami már jó legyen. És miért csinálja ezt? Mert az Istennek az ellensége. És azok az emberek, akik az Istentől elszakadnak, nagyon sokszor ezt a szellemiséget valamilyen módon elkezdik importálni az életükbe, és elkezdenek ilyen nagyon önző módon ellenségként tekinteni más dolgokra, és azt, hogy le kell győznöm. És vannak ilyen győztes-vesztes emberek, tehát csak úgy tudja elképzelni az életét, hogy vagy belehalok, vagy győzök. Tehát nincs közte semmi. Vagy legyőzöm a másikat, tönkreteszem, vagy pedig őt ezt tönkret engem, de hát a szép a harc, és akkor csináljuk. És az egész élete tulajdonképpen ilyen. Szóval vannak ilyen ellenségek. Azt mondja a Biblia, szó szerint hadd idézzem János 10:10, a tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Jézus Krisztus meg azért jön, hogy életünk legyen és bőségben éljünk. Az ördög szétrombol mindent, mert az Isten az ellensége. Jézus meg azért jön, hogy fölépítsen mindent, mert Jézusnak te a barátja vagy, azt mondja. Mert ő a kapcsolatokban gondolkodik. Mit lehet tenni, amikor egy ilyen ellenséges helyzetbe kerülsz, valaki megtámad téged, és el akarja venni a pénzedet, értékeidet, érzelmeidet, nem tudom, bármit. Tehát egyszerűen ellenségként lopni akar. Ez egy szellemi harc. Nagyon sokszor lehet beszélni arról, hogy mi az, hogy szellemi harc, de tulajdonképpen, amikor az érzelmeid már nagyon feszítettek, és emberileg már azt mondom, hogy nagyon utálod azt a másikat, amit tesz, meg nagyon messze akarsz tőle lenni, ekkor jön a Bibliának az üzenete, amit itt a Róma 12-ben olvastunk, és olyanokat mond a Biblia, hogy áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, áldjátok és ne átkozzátok. Mi az első lépés, amikor az ellenség megjelenik és fölemeli a dárdáját, hogy beléd szúrja? Az első, hogy kezd el áldani. Ez egy furcsa szabály, nem? Tehát a logikus az lenne, hogy akkor gyorsan vedd elő te is a fegyveredet, és akkor nézzük meg, hogy ki az erősebb. De a Biblia azt mondja, hogy a szellemi harcnak a törvénye az, hogy soha ne azokkal a fegyverekkel harcolj, amivel ő harcol. Dávid hogy győzte le Góliátot? Ugyanazokkal a fegyverekkel? Úgy tűnik, hogy sokkal egyszerűbb fegyverrel, de mégis sokkal hatékonyabb fegyverrel tudott győzni, és legyőzte az ellenséget. És amikor a szellemi harcnak ebbe a nehéz helyzetébe kerülünk, hogy ember az emberrel harcol, megtámadnak és győzni kell, akkor ha te ugyanazokkal a fegyverekkel fogsz harcolni, amivel ő harcol, és ez pedig nem más, mint a hazugság, káromlás, rágalmazás, másiknak a agyonnyomása, letiprása, kellemetlen helyzetbe hozása, ha azt mondod, hogy ő ezt teszi velem, hát akkor én is megteszem vele, hogy tudja, hogy kivel áll szembe, akkor nem fogsz győzni, mert ebbe ő erősebb lesz. Keresztényként biztos nem fogsz győzni, mert ebben biztos erősebb lesz. De ha elkezded használni a szellemi fegyvereket, akkor segít abban, hogy lehet, hogy úgy érzed, hogy csak egy parittya van a kezedben, és Góliát iszonyatos mértékben föl van fegyverezve, 21. századi kommunikációs technikával, mindennel, és akkor én meg itt vagyok egyedül, és akkor mondjak egy áldást. De mégis a parittya győz, és nem a nagy páncélzat. Szóval az első, hogy áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, áldjátok és ne átkozzátok. Ha visszatérek erre a bevezető történetre, amit elmondtam, én ezt elkezdtem alkalmazni abban az időben. Nem volt olyan nap, hogy legalább kétszer-háromszor nem álltam volna Isten elé, és azt mondtam volna, hogy az Úr Jézus nevében megáldom ezeket az embereket, és kérem azt, hogy legyen anyagiakban, családjukban, szolgálatukban, mit tudom én, munkahelyükön, bármiben, legyenek sikeresek. Én azt akarom, hogy Isten dolgozzon rajtuk. Istenre bíztam őket, és engem meg felszabadított Isten. Így folytatja a Biblia, ne fizessetek senkinek a rosszal rosszért, arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszú állás, én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséget, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzön le téged a rossz, hanem győzd le a rosszat jóval. Hát ahogy megyünk itt az igékbe, egyre keményebb a dolog ez a szellemi harc. Amikor benne van már az érzelmed, amikor rengeteg veszteséget átéltél, amikor úgy érzed, hogy érzelmileg 10 sebből folyik a vér belőled, mert annyi kárt okozott neked a másik ember, akkor az Isten igéje azt mondja, hogy kezd el használni a szellemi fegyvereket egyrészt, ez az első. Áldjad őket, ne ugyanazt csináld, amit ő csinálsz, csinál, mert ez nem fog neked működni. Tehát ne ugyanazokat a fegyvereket. Ne is állj bosszút rajta, mert a bosszú az meg lesz, azt Isten megoldja, de az nem a te feladatod. Nem mondhatod azt, hogy ellopott tőlem ennyit, akkor én is ellopok annyit. Hanem azt mondom, hogy ellopott tőlem ennyit, ha nem tudjuk visszaszerezni, akkor lehet, hogy el kell könyvelni veszteségként, és mivel Istenre bízom ezt az egészet, majd Isten behajtja rajta. És az lehet, hogy keményebb, mint ha én hajtanám be, nem? Ezek nagyon komoly dolgok, amikor Istenre bízunk valakit, és amikor a gonosz emberekkel Isten elkezd beszélgetni, az soha nem egy ilyen kis fecsegés, hanem ott kemény dolgokról van szó. Szóval Istenre bízni ezeket az embereket. Ez az első lépés. A második dolog, hogy eljöhet annak az ideje, hogyha egy ilyen komoly ellenségről van szó, hogy esetleg egy rendőrségi feljelentést vagy bíróság elé kell menni. Ezt azért mondom, mert a Biblia világosan beszél arról, hogy Isten azért engedte meg, vagy azért alakította a világot, hogy legyen állam, aminek az a feladata, hogy a jót megdicsérje, a rosszat megbüntesse. Ez az alapvető funkciója egy államnak, ha normálisan működik. Ha nem normálisan, akkor fordítva működik, a rosszat fölemeli, a jót meg lenyomja. De ha normálisan működik egy állam, vagy egy igazságszolgáltatás, ez azt jelenti, hogy az igazságot kihozza, és a rosszat meg megbünteti. És lehetnek olyan helyzetek, amikor nem tudsz mit csinálni, muszáj esetleg egy rendőrségi feljelentést megtenni, vagy bírósághoz fordulni. Nem azért, mert tudom én, annyira rosszat kívánsz annak a valakinek, lehet, hogy azt sem tudod, hogy kikövette el veled szemben azt a bizonyos kárt, amit okozott, de egyszerűen azért, hogy a bűn meg legyen állítva, azért, hogy az Istennek az igazsága föl legyen emelve, mivel ez nem a te kezedben van, tehát nem mehetsz el, és nem foghatod ezt a valakit, és nem zárhatod be a pincétbe, hogy ott majd 20 évig ott tartott fogom el börtönbe kell zárni az ilyen embert, ezt megoldja más, ezt megoldja az állam, hogyha tényleg elfogják, és elítélik ezt a valakit. Tehát eljöhet az idő akkor, amikor ilyen komoly dolgok vannak, imádkozok szellemi alatt, inkább áldást mondok rá, megbocsájtok ezeknek az embereknek, de ahhoz, hogy ezt a kártékony tevékenységét ne csinálja tovább, ezért tovább lépek, és azt mondom, hogy az Isten igéje alapján rábízom ezt az igazságszolgáltatásra. És én nem szidomátkozom, hanem magamba felszabadít engem Isten, mert megbocsájtottam, és utána Isten dolga, hogy ezzel az emberrel hogy fog foglalkozni majd, akár úgy, hogy menekül és bújdosik, akár úgy, hogy elfogják és börtönbe lesz, az az ő dolga már. Vagy Isten elő beszélget, az már nem az én dolgom. De eljöhet az idő, amikor esetleg ilyen helyzeteket is meg kell tenni. Voltál már ilyen helyzetben? Amikor rendőrséget hívtad? Vagy amikor egy feljelentést tettél? Lehet ilyen. Lehet, mert nem a te kompetenciád tovább menni. És lehet, hogy pont ezzel segítesz, hogy megálljon egy bizonyos folyamat. Tehát ez nem feltétlenül úgy kell tekinteni a rendőrségre, vagy a bíróságra, hogy ilyen világi gonosz valami, hanem ha jól működik, és normálisan működik, akkor a Biblia alapján az igazságot fogja kihozni győztesként. Reménykedjünk ebben, hogy Magyarországon is, meg máshol is így van. Na most ne politizáljunk. Szóval, ha megtámad az ellenség, akkor az első szabály harcolni kell vele, föl kell venni a versenyt, de szellemi fegyverekkel, ameddig tudsz szellemi fegyverekkel harcolj, és hogyha kell, akkor akár rábízhatod a rendőrségre, vagy az igazságszolgáltatásra. És utána próbálod magad helyrehozni, a veszteségeidet kezelni, és engedni azt, hogy az Isten kárpótlása működjön. Én sokszor átéltem már azt, hogy valakik elvettek valamit, vagy elloptak valamit, vagy kárt okoztak nekem, és hát nem voltam abban a helyzetben, hogy ezt be tudjam hajtani, vagy vissza valami kárpótlást is kaphassak ezért, mert hát ki foglalkozik ezzel? Senki. De aztán mégis átéltem azt, hogy Isten felszabadított engem, meg tudtam bocsájtani. Ha én bűnt követtem el, és olyan dolgokat mondtam, vagy tettem, akkor ezt megvallottam. Isten felszabadított, és utána azt tapasztaltam, hogy a következő időszakban Isten kárpótlása elkezdett működni, és nem lettem egy földön futó valaki azért, mert elloptak tőlem valamit, azért, mert akkor megaláztak. Isten egyszerűen helyreállított. És ebben nagyon bíznunk kell, hogy nem azért leszünk helyreállítva, mert mi erősebbek vagyunk, mint az ellenség, hanem azért, mert szabályszerűen fogunk harcolni, és az ellenséget így lehet csak legyőzni. Szóval befejezésül, ami fontos, hogy nagyon-nagyon vigyázunk a kapcsolatainkra, mert egyrészt nagy érték az emberi kapcsolat, minél szorosabb, annál inkább tapasztaljuk ezt, de a távoli emberi kapcsolataink is értékesek, és olyan sérülékeny, mint egy tojás, vagy azt szokták mondani, hogy hímes tojás. Vigyázni kell rá, mint a hímes tojásra. Ha megsérül, akkor annak vége ki kell dobni. A kapcsolatok ilyen nagy értékek. Isten így tekint az emberrel való kapcsolatára, hogy ilyen hímes tojás, nem jó példa. Annyira értékes, hogy Jézus belehal ebbe. Sokkal több. De ha mi is így tekintünk az emberi kapcsolatainkra, hogy nagy érték, akkor elkezdtünk gondolkodni azon, meg úgy próbálunk én, hogy hogyan tudjuk ezeket építeni. És lehet, hogy valakit innen kell visszafele építeni, hozni, másokat meg lentről fölfele. Teljesen mindegy, hogy honnan, hová. Lényeg az, hogy a kapcsolataink azok tiszták legyenek, és becsületesen próbáljuk ezt megélni. És segíts, Hanyi Lisztus. Köszönöm. Lehet ezt látni? Azt szeretném kérni befejezésül, hogy amit az igehirdetés elején felolvastam, ezt most egy ilyen közös megvallásként olvassuk végig, mint akik úgy tesszük ezt, hogy ezzel egyetértünk. Ezt mondja Isten igéje a kapcsolatokról, és hogyha ezt komolyan vesszük és elkezdjük gyakorolni, akkor a kapcsolatainkban győztesek leszünk, és most legyen egy ilyen első lépés, vagy sokadik lépés kinek, hogy ezt megvalljuk és kimondjuk, hogy ez így van. Szóval kérlek benneteket, hogy olvassuk ezt együtt, jó? Egy ilyen hangosan, ilyen megvallásként. A szeretet ne legyen képmutató, iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvér szeretetben legyetek egymás irány gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők. A szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók. Az Úrnak szolgáljatok. a reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban álhatatosak, a szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal, egymással egyetértésben legyetek. Ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosokhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint, ne fizessetek senkinek rosszal rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának. Mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat jóval. Ámen. Drága Úr Jézus, azt kérjük tőled, hogy mindazt, amit most elolvastunk, megvallottunk, vagy amit hallottunk, adj nekünk ehhez erőt. És akarjuk, Uram, hogy az Isten igéje, az Istennek az igazsága az ott legyen a szívünkben, és mint fegyverként tudjuk ezt használni, mint kardként előre tudjunk ezzel menni, és megvallani, hogy ez az igazság, és így tekintünk más emberekre, még az ellenségeinkre is, Uram. És köszönjük, hogy ebben a harcban nem egyedül vagyunk. Köszönjük, Uram, hogyha megtámadnak bennünket anyagiakban, érzelmekben, fizikális dolgokban, és el akarnak venni tőlünk bármit is. Köszönjük, hogy te úgy tekintesz erre, hogy ezt tőled is el fogják venni, hogy te harcold a mi harcainkat, és mi számíthatunk rád. Drága Uram, imádkozom azért, hogy azok az emberek, akik talán itt az emlékeinkben előjöttek, akik az ellenségek, akik talán sok gonoszságot, rosszat tettek velünk, Uram, segíts nekünk, hogy ilyen módon tudjunk viszonyulni hozzájuk. És imádkozom a győzelemért, Uram, hogy a te dicsőséged győzön az életünkben, a te akaratod győzön, és hogy ne állítsanak meg bennünket gonoszságok, ne állítson meg bennünket egy veszteség, akarjunk mindig tovább lépni, rád tekinteni, mert te több vagy annál, mint az a veszteség, amit okoznak nekünk. Uram, így imádkozom, hogy legyenek áldottak még az ellenségeink is, foglalkozz velük, Uram, te ítéld meg az ő életüket, rád akarjuk bízni ezt, és nekünk adj erőt és bölcsességet, hogy helyesen tudjuk kezelni az emberi kapcsolatainkat. Jézusnak a nevében kérjük mindezt. Amen.